Mivel idő van, elkezdjük. Szeretettel köszöntök mindenkit, aki múlatja az időt ma délután. Én mondtam a Marci diákonusnak, hogy mondd úgy, hogy ne jöjjön el senki. Akkor felvezeted, akkor mondj olyanokat, hogy inkább ide nem jövünk, de nem sikerült neki. Úgyhogy először ebben a másfél órában megnéznénk ezt a videót, ami az olaszországi milánói sejt közösségekről készült. Aztán utána beszámolnánk arról, hogy miért és hogyan kezdtük el, és folytattuk a Szent Imre plébánián a sejtek, az evangelizáló sejtek csoportját, és aztán tiétek a szó. Aki bármilyen kérdés beleszorult, és szeretné föltenni, lesz rá lehetőség. Akkor először indítsuk el a videót.
Thank you. Az a személy, aki már evangelizáció, szeretettel ajándékozza az igenit. Fordulj oda testvére,
Szól? Oké. Alig, hogy elfogadtam a hivatásomat, és megtértem, ez a katonaság alatt történt, attól kezdve folyamatosan izgatott az, hogy hogyan lehet evangelizálni. Még ezt a szót nem ismertem, csak azt tudtam, hogy az, ami a szívemet nyomja, azt el kell mondani másnak, azt tovább kell adni. Aztán elkezdtem szervezni a katonaság alatt ilyen imacsoportokat, ezért megfelelő jutalom járt lentibe, és megismerkedtem a Bokor közösséggel. És engem nagyon megérintett, én ott találkoztam először értelmiségi felnőtt férfiakkal és nőkkel, akik vállalják az evangélium hirdetését úgy, hogy ezért hajlandók a büntetést is vállalni, ha kell, akkor a börtönt. Más mozgalomról nem tudtam, mert nem volt alkalmam találkozni velük. Bekerültem a Bokor közösségbe, és 8 éven át voltam aktív tagja ennek a közösségnek. Ezt azért mondom el, mert amikor láttam ezt a videót, sajnos én nem tudtam ott lenni személyesen azon a találkozón, amin itt volt Don Pidzsi Magyarországon. A munkatársaim elhozták ezt a filmet, és hát nagyon megérintett két dolog miatt. Ötvözte azt, amit én a Bokorba megéltem, a Bokor közösségbe, ahol az evangelizációnak az volt a számtana, bocsánat, hogy így mondom, hogy mindenkit 12 fős csoportokba kell szervezni, és minden tagnak meg kell a saját 12-jét találni, és azokat táplálni, és Jézushoz vezetni. Úgy, hogy az a 12, akiket te vezettél Jézushoz, minden tagja hajlandó legyen, és képes legyen ugyanezt megtenni máshol. És amíg ebben a közösségben voltam, addig ezt próbáltuk megélni, aztán történt a Szentlélekben való újjászületésem, és én akkor kiléptem a Bokor közösségből, és nagyon intenzíven bekerültem a karizmatikus megújulásba. És a karizmatikus megújulás vezetett el engem a csendbe, a szentségimánásba, és azóta, most már több mint 30 éve ez a forrás. És aztán, amikor Kaposvárra kerültem, az első dolgom az volt, hogy folytattam az állandó, illetve a naponkénti szentségimádást, aztán ehhez egy bolond százat csinál alapon találtam bolondokat, akik rám találtak, és ők is akarták ezt csinálni, és ez oda vezetett, hogy kinyitottuk a templomot, és egész napos szentségimádás van. Amikor láttam ezt a filmet, akkor 3 dolog hirtelen összeállt bennem, és nagyon belelkesedtem az evangelizáló sejtekért. Tehát, hogy minden sejt azért van, hogy megszűnjön. Engem nagyon zavar a közösségeinkben az, nagyon sok imaközösséget, házasközösséget szerveztünk a plébánián, hogy nem akarnak növekedni egy bizonyos idő után, nem akarnak befogadni senkit. Nagyon jól érzik magukat, és nem növekszik a közösség. Nem tudtam őket rávenni, illetve egyszer megpróbáltam a házasközösségeket osztódással szaporítani. Nagyon véres jelenet volt. És a gyümölcsei nem az egység irányába vitték a közösséget. Tehát ez, hogy evangelizál, aztán a másik a karizmák. Ezek a sejtközösségek használják és élik a karizmákat. Ennek is nagyon örültem, van közbenjáróima, van dicsőítés, és aminek legjobban örültem, a szentségimádás. Tehát, hogy fontos része a sejt közösségek életének a szentségimádás. Nálunk minden adva volt. Folyamatosan megy a szentségimádás, nyitotta az egész plébánia a karizmákra, mert a karizmatikus megújulás élet a lélekben szemináriumait kezdtem el szervezni, amikor bekerültem Kaposvárra. És hát az evangelizáció is nagyon sokakban, nagyon a szívükben van és élik. És ezért, amikor megláttam ezt a filmet, akkor úgy döntöttem, hogy ezt meg kell próbálni nálunk is, és minden erőmmel próbálok segíteni. Nagyon szimpatikus az egészben az, hogy nem mozgalom, nem a plébániár, nem egy olyan mozgalom, amit integrálnom kell a plébánia életében, mert ez az elmúlt 30-valahány évben, amióta én pap vagyok, vagy plébános, az egyik legnagyobb kihívás, hogyan tudom integrálni a mozgalmakat a plébánia életébe. Mert mindegyik egy külső vezetés alatt áll, és csak azt végzi el, amihez neki kedve van. A plébánia az egy ilyen idegen ellen, a plébánián belül, a plébánia közösségen belül gyakran zárt és idegen elemként vannak jelen. És ezért nagyon örültem annak, hogy ez egy plébániai evangelizációs sejtrendszer. És a legjobban annak örültem, hogy hajlandók osztódni. Tehát eleve úgy kerülnek a sejt közösségbe, hogy tudják, hogy nem maradhatnak ott. Tudják, hogy nem maradhatnak ebben a közösségben akkor, hogyha elérik a 12-es számot, osztódniuk kell. Vagyis készek meghalni ahhoz, hogy a sejt növekedni tudjon. Mert ahhoz, hogy növekedjen egy sejt, meg kell halni annak a sejtnek, és kettő újnak kell létrejönni. Ez volt az egyik legszimpatikusabb, amikor ezt láttam. És azt, arra már nem emlékszem, mert nekem a számok, illetve időpontok nem állnak össze, majd a Marci, erről többet tud, hogy azt sem tudom, mikor kezdtük, én már nem emlékszem. Átadom a szót, te jössz.
Ő 2014 áprilisában volt itt Dompidzsi Magyarországon egy konferencián, ahol átadta, illetve elmondta, hogy mi is ez a sejtevangelizáció. Előtte Magyarországon még csak egy pár ember hallott hírből erről a dologról. Gyakorlatilag áprilisban megvolt ez a konferencia. Hazamentünk, Laci atyának átadtuk, amit hallottunk erről az egész történetről, és szinte azonnal elkezdtünk dolgozni azon, hogy ez nálunk is megvalósulhasson. Nagyon sok nehézséget okozott az elején, hogy kvázi minden egyes irodalom, ami létezik, az csak olaszul létezik ehhez a történethez. Illetve, hogy ahhoz, hogy ez elindulhasson, kell egy vezetőképzés. A vezetőképzéshez kellenek képzett emberek. Azon a konferencián a Dompidzsi körülbelül 3 nap alatt elmondta azt, ami egy 6 napos kurzusnak a része. És ebben sem gyakorlati részek nem voltak, sem olyan tapasztalatoknak az elhangzása, ami alapján ezt a gyakorlatba át lehet ültetni. Tehát pusztán az elméletet elmondta, és azt is, tehát csak olyan síkon, ahogy ezt lehetett. És gyakorlatilag így indult el ez a történet nálunk. 2014 őszén kezdtük el már ténylegesen rendszerbe foglalni, és 2015 tavaszán kezdődött az első sejtcsoport, pontosabban 2 sejtcsoport. Tehát 2015 januárban volt egy képzés nálunk, amin gyakorlatilag könyvek alapján, illetve az előzetes tapasztalatok alapján elmondtuk tehát kiképeztünk vezetőket, és ezek a vezetők kezdtek el kvázi forgó rendszerben 2 sejtközösséget alkotni. Mindig más volt a sejt vezetője, kipróbálva és megtanulva azt, hogy hogyan kell egy sejtet vezetni. És így indult el igazából. Amiről ma mindenképp szeretnék beszélni, az a bomba, amit egy pár szóban elmondtak a videóban is, viszont igazából nincs kifejtve. Ami nagyon fontos, az a háttere az egésznek. Tehát ugye a bomba az azért bomba, mert hogyha igazán elindul, és van egy sejtközösség, nem is kell több, tehát ha van egy sejtközösség, és ez aktívan elkezd működni, akkor nagyon-nagyon gyors fejlődés várható. Az első egy év vagy két év, az biztos, hogy egy ilyen pihenő tanulói időszak. De amint már önállóan működni kezd a sejt, abban a pillanatban elkezdenek behívni új embereket. Mivel egy évig legalább erre készülnek, hogy elinduljon, ezért már mindenkinek a tarsójában van olyan ember, akit ő be akar hívni. Nagyon fontos az, hogy nem szabad egyszerre behívni. Azért fontos, mert hogy ha belép egy új ember a sejtbe, akkor az egész sejt arra az egy új emberre fókuszál. A sejt alkalmak azok akkor kezdődnek igazán, amikor hazamennek a sejtagok, ott kezdődik a munka. A sejtben csak egy közösségi alkalom van, ahol imádkoznak, beszélgetnek, tanulnak együtt. De az igazi sejt feladat az az evangelizáció, amit otthon végeznek. Az otthon végzett evangelizáció az ugyanúgy működik, mint a gyereknevelés. A gyereknevelésnél ezért mondtam ugye az elején, hogy vagy pontosabban délbe ebéd előtt, hogy megtanulhatunk a TV távirányító mögül is evangelizálni. Ugyanis a gyereknevelés leginkább akkor működik, amikor a gyerek a hátunkat látja. És nem vele foglalkozunk, hanem egész egyszerűen éljük előtte az életünket. Ő az alapján fog megtanulni élni, amit mi elé élünk. Az, hogy én mit mondok neki, az egy nagyon szép dolog, de hogyha nem azt élem, akkor azt a gyerek nem fogja átvenni, akárhogy is verem bele. És ugyanez van az evangelizációban, hogy én hiába mondok szép szavakat, és hiába állok ki a terekre, lehet, hogy behívok valakit vele a templomba, de nincs gyökere. Ha a templomba nem találkozik valakivel, akit ismer, nem tud megkapaszkodni senkiben, akkor neki egy szentmise nagyon-nagyon kicsi eséllyel mond valamit, tehát ugyanazzal a lendülettel, ahogy bejött, el is fog távozni. A sejtben nagyon fontos és elsődleges feladat az, hogy imádkozzunk azokért, akiket evangelizálni szeretnénk. Itt az imádság az általában úgy működik, hogy mindenkinek van egy oikosz listája. Ez az oikosz szó elhangzott a videóban. Ez ugye egy görög szó házat vagy háza népét jelenti, hogyha egy picit belenézünk a görög-római társadalomba, akkor ott ugye észre lehet venni, hogy egy-egy család az nem apából és gyerekekből állt, illetve volt egy feleség is, hanem nagyon fontos volt az, hogy ott kliensek voltak, szolgák, rabszolgák, egyéb olyan összetevők, amik ehhez a háza népéhez tartoztak. Így éltek együtt. Ebből jött az oikosz szó, amiben ugye beletartozik a mai társadalomban, hogyha vesszük, a családtagjaink, beletartoznak a munkatársaink, vagy iskolatársaink, beletartoznak azok az emberek, akikkel minden nap bárhol találkozunk, akár a buszon, villamoson, hogyha ugye nem nagyobb városba élünk, hanem kisebbe, akkor rendszeres az, hogy ugyanazon a buszon utazunk reggel a munkahely felé, ugyanazon utazunk hazafelé, és rendszeresen ugyanazokkal az emberekkel találkozunk, mivel ők is ugyanazokon a buszokon utaznak. Ez alapján jönnek össze ezek a listák, amiket megírunk. Mindenkinek 4 vagy 5 név szerepel egy úgynevezett oikosz listán, amit betesz a Szentírásába, imakönyvébe, akárhova. És nagyon fontos az, hogy van egy sorrendje a listámnak. Tehát az 5 emberből én az elsőt kezdem el evangelizálni, a többiekért csak imádkozom. Ez eltarthat egy fél évig vagy egy évig, mire valakit igazán megszólítok, és eljutunk odáig, hogy behívjam a sejtbe. Addig én a többiekért csak imádkozom. Tehát mire valaki eljut odáig a listámban, hogyha 5 embert számolunk, akkor az 2,5 év, mire én először megszólítom. Ez nyilván az első emberekkel nem így történik, tehát elkezdek 5 emberért imádkozni, és gyakorlatilag az elsőt már meg is próbálom valahogy. De hogyan is próbálom megszólítani? Nagyon fontos és első lépés az evangelizációban, hogyha az imádságon túlléptem, természetesen imában kísérve, ez a szolgálat. Kaposváron az egyik ismerősöm mondta, hogy ő hogy került igazából egy plébánia közelébe. Oda került a faluba Kaposvár mellett, tehát közvetlen közelébe egy plébános, aki hát részt vett a szentmiséken, részt vett a különböző dolgokban, de hát mivel nem ismert senkit, nagyon nehezen találkozott az emberekkel, és ő hozzá egyszer csak érkezett otthon egy nagy rakás fa, amit be kellett termelni az udvarba. És hát sok gyereke volt, egyedül kellett, hogy csinálja, a felesége benne a gyerekeknek segített. Szomszédok, ismerősök, hát ugye kisváros, de mégse nagyon segítünk már egymásnak. Tehát a szomszédok, ismerősök nem nagyon voltak mellette. És abban az utcában sétált a plébános, és meglátta, hogy ő egyedül pakol, és szépen levette a kabátját, és beállt mellé, és segített pakolni. És így szólította meg, így kezdődik a szolgálat. Tehát a hétköznapi életben legyünk jelen annak az embernek az életében, akiért imádkozunk, akit szeretnénk megszólítani. És nem kell első körben beszélnünk. Egy szót sem kell mondani, egész egyszerűen tenni a feladatot, észrevenni, ha szüksége van bármilyen segítségre, észrevenni, hogyha gondja van, és vigasztalni, észrevenni, hogyha bárhol elakad, és egy olyan dolog van, amiben én ott tudok lenni, akkor legyek jelen. És nagyon fontos az, hogy akkor, amikor vele töltöm az időmet, akkor az időmet vele töltsem. Tehát nem a telefonomat nyomkodom, nem az ismerőseimre gondolok, nem vágok a szavába, hanem ő a fontos, ő az első. És ez a szolgálat egészen odáig kell, hogy tartson, hogy rákérdezzen a testvérünk, hogy miért teszed ezt. És akkor van lehetőségem elmondani, hogy én miért teszem, akkor van lehetőségem tanúságot tenni. A tanúságtételt nem fejteném ki, viszont volt a Don Pidgey-vel 2015-ben egy alkalom Rómában, amikor hivatalosan is megkapta a pápától az elismerését ennek az evangelizációs rendszernek. És hát elhúzódott egy kicsit az alkalom, a pápa késett. És ott voltunk 5000-en egy hatalmas terembe, és ment a műsor, de hát ők sem voltak felkészülve arra, hogy most itt akár órákat várni kell a pápára. Hát valamit ki kell találni, hogy mégis mit csináljunk. És a Don Pidgey fölállt, odaállt középre, és azt mondta, hogy ha megtértél, akkor kell, hogy legyen egy tanúságtételed. És megállt, és így bemutatott a tömegbe, hogy akkor te gyere ki, és mondd el a tanúságtételedet. Elmondta a tanúságtételt, akkor gyere ki te. És sorba mindenkinek el kellett mondani. Don Pidgey így tért meg igazából, amikor kiment Amerikába, ugye Floridába ezt a történetet meghallgatni, akkor ő is kimentek érte a repülőtérre. És már az furcsa volt számára, hogy miért ülnek 4-en egy autóba, ahova ő 5.-nek beül, hogy elvigyék a plébániáig. És amikor az első ember ugye megszólalt, és elmondta a tanúságtételét, akkor nagyon boldog volt, hogy ez tényleg egy erős dolog, és nagyon fontos. Aztán elmondta a második is. Majd jött a harmadik, és a Pidgey azt mondta, hogy amikor már a sofőr is elmondta a tanúságtételét, akkor megjelent az abszem, hogy a következő én leszek, akinek meg kell szólalni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy mindannyian keressünk egy olyan pontot az életünkben, amiről tudunk tanúságot tenni, amiről el tudjuk mondani, hogy a mi életünkben is jelen van Krisztus. És ezért is nagyon fontos az imádság és a szentségimádás, ami tényleg lehetőséget ad találkozni Krisztussal, és fölismerni a mindennapjainkban, hogy hol van jelen Krisztus. Ha a megosztás megtörtént, és elmondtuk a tanúságtételünket, akkor utána jönnek a kérdések. Rengeteg kérdés merül föl, de a papok olyanok, de az egyház csak a pénzre hajt, és folytathatnám tovább a kérdéseket és a problémákat, amire nem biztos, hogy választ kell adnunk. Tehát sokszor, ha meghallgatjuk, és egész egyszerűen bocsánatot kérünk tőle azért, mert ő benne nyilván nem véletlenül van egy ilyen feszültség az egyházzal kapcsolatban, az már nagyon-nagyon sokat segít. Az, hogy nem vágunk a szavába, és nem védjük meg az egyházat, hogy már pedig az egyház nem ilyen, ez neki nagyon-nagyon sokat segít, hogy ő elmondhatja, hogy ő neki ez a problémája. Jöhetnek az Istennel kapcsolatos problémák. Hol volt Isten akkor, amikor? Néztem egy filmet, amiben egy idős házaspár hosszú-hosszú évek óta nem tudott megnyugodni, mert egy autó balesetben, ahol egy részeg sofőr volt a felelős, elvesztették a lányukat. És egy vitás este, amikor megint csak beléptek a lányuk szobájába, ami azóta is ugyanúgy volt berendezve, és valamit levert a férfi az asztalról, ami összetörött. És ezzel a feleségben is összetörött a mécses, és elkezdett mindent rázódítani a férjére, hogy hol volt akkor Isten, mit csinált akkor Isten, miért nem volt ott, miért nem hallgatott meg minket, pedig imádkoztunk érte, amikor már a baleset megtörtént. És a férj végig hallgatta, és nem szólt közben. És miután a feleség végigmondta már az összes búját, baját, ami benne volt, azután csak annyit mondott, hogy Isten ugyanolyan szomorú volt, mint mi, amikor elkezdődött. Amikor a férfi a kocsmában kért egy következő sört, akkor ugyanúgy kérlelte, hogy ezt a sört már nem kell meginni. Amikor a kocsmáros kiszolgálta, akkor ugyanúgy jelen volt, és próbálta a kocsmárost megbízni, hogy ne adja neki azt a sört. Amikor beült az autóba, akkor kérlelte a fiút, hogy ne induljon el. És amikor megtörtént a baleset, akkor ott sírt velünk. Teológiailag biztos, hogy nem lehet alátámasztani ezt a dolgot, de ezzel meg tudom nyugtatni a másikat, akinek problémája és akadályai vannak abban, hogy átlépi a templom küszöbét. Pedig valószínűleg belül hisz és belül tudja, hogy mi az igazság, de mégis emberileg akadályok vannak. Hogyha a magyarázaton is túljutottunk minden ilyen nehézségen és problémán, ami kérdésként felmerül, utána jön az elköteleződés és küldetés. Amikor elmondhatom neki, hogy én egy sejtrendszernek a tagja vagyok, egy sejtközösségbe járok, és hogy oda szeretnélek meghívni, gyere el közénk, beszélgetni szoktunk, imádkozni szoktunk. És megvan a 7 lépés, hogy egy találkozón pontosan mi történik. Ezt el lehet neki mondani, és már itt elhangozhat első körben az, hogy ez csak egy ideiglenes közösség. Mert abban a pillanatban, hogy elérjük a megfelelő létszámot, a közösség megszűnik, és 2 új közösség fog létrejönni. Itt bekapcsolódik a sejtbe, az egész sejt erre az egy emberre koncentrál. Hogyha ő megerősödött, és megtalálta a sejtben a saját helyét, akkor kezdődik igazából a sejtben való munka, amikor már minden sejttag segít neki. Az egyik elkíséri hétköznap szentségimádásra, megmutatni, hogy mégis mi az a szentségimádás. Nem kell nagy szavakat tudni, nem kell az összes imádságot fejből tudni, egész egyszerűen ülj be, és legyél jelen. Ugye, ha minden igaz, a Arszi plébánostól származik az is, hogy én leülök, én nézem őt, ő néz engem. Nem vagyok benne biztos, hogy tőle származik, de hogy ez egy nagyon-nagyon jó kép annak, aki először belép a templomba, és nem tudja, mit kell tennie. Nem kell ennél több. Azt hiszem, hogy ez meghozza az eredményét. Itt van a sejtben mindenkinek feladata azzal az egy emberrel, akit én előtte hónapokig vagy évekig hordoztam. És ha már belépett a sejtbe, akkor ő is kap egy listát, amire fölírhatja a saját öt emberét, és elkezdheti ő is az evangelizációt. Valószínűleg még nem tart ott, hogy ő bárkinek is bármit elmondjon. És ezért nagyon fontos a sejtnek az az alapelve, hogy nem kell teológusnak lennem. Azt a keveset osszam meg, amit én ismerek és én tudok Jézusról. Az összes többi, hogyha felmerül kérdésként, akkor nyugodtan mondhatom rá, hogy ne haragudj, nem tudom, elmegyek, megkérdezem, és jövő héten válaszolok, ha találkozunk. Vagy legközelebb, ha találkozunk. Ezt az alázatot bele kell tenni, hogy én sem tudok mindent, és én sem tudhatok mindent, meg kell kérdeznem, hogyha nem tudom. És ez teszi benne is hitelessé azt, hogy ő is elindulhat majd egyszer, és ő is megteheti másokért azt, ami szükséges. Ezután következik ugye a nagy közösségbe való, tehát a plébániára való belépés, amiben már nagy segítség, hogy van 8-10 ember, aki a sejtközösség tagja, ismerik, és együtt mennek a szentmisére. És csak ezután, miután már a templomba is, a szentmisén is részt vesz, csak ezután következik az egyházba való belépés, hogyha esetleg nincs megkeresztelve, ha nincs, vagy nem volt bérmálkozó, ha nem volt első áldozó, tehát akkor van lehetőség a bevezető szentségeknek, illetve a katekézisnek a feladatát átvenni. Tehát a sejt egy előszoba, ahogy a quebeci püspök is mondta, vagy segédpüspök, tehát a sejt egy előszoba az egyházban. Ha valaki a sejt közösségbe csatlakozik, még nem biztos, hogy tudja azt, hogy ő a katolikus egyháznak bármelyik részéhez csatlakozott. Ő csak azt tudja, hogy van itt egy közösség, akik vártak rám, tudják a nevemet, imádkoztak értem, és most együtt imádkozunk, és együtt haladunk. Még egy-két gondolat a sejttel kapcsolatban, és utána hagyok időt a kérdésekre is. A Don Pigi pásztornak nevezte a plébánost. A különböző embereket angol nyelven vagy angol szavakkal illették, leader, co-leader, egyebek. Nagyon fontos, és ez volt a Don Pigi-nek a kérése, hogyha bárhol nemzetközi szinten találkozunk, akkor ismerjük ezeket a szavakat. Emiatt ezeket nem fordítottuk le magyarra, hanem meghagytuk azon a nyelven, ahogy ez eredetileg volt. A pásztor az egyetlen szó, amit minden nyelvre lefordítanak, és bár a neoprotestáns egyházak miatt ez néha okoz bennünk problémát, hogy pásztornak szólítsuk a plébánost, mégis a sejteknél fontos, hogy a plébános megnevezése az hivatalosan pásztor, és hogy maradjanak meg az angol kifejezések. És azt hiszem, hirtelen ennyi. Most lehetőséget adunk kérdésekre, hogyha megszületik bennetek ilyen.
Matematika. Tehát 12-en vannak, és akkor ketté osztódik a 12 ember, 6-6-ra. Az azt mondja, hogy akkor a sejt, ami 12-ből áll, az ketté osztódik, ezt mondtad, ez a szóhangkötel. Vagy ez, hogy van ez?
Hogyha eléri a 12 főt, bár nem kell, hogy eléri a 12-t, tehát a 12 az már a maximális. A sejtnek van egy másfél órás időtartama, ami egy sejt alkalomnak az időtartama. Az időkeretek nagyon fontosak, mert ezzel megtisztelem a másikat, és számíthatok arra, hogy legközelebb is, amikor jön, akkor el fog jönni, mert tudja azt, hogy ha azt beszéljük meg, hogy 8 órakor vége van, akkor ő 8 óra 5 percre a következő találkozójára odaérhet. És nem az van, hogy 8 órakor vége akkor. Na, ezt azért mondtam, mert a 12 fő az abszolút maximum, hogy mindenki megszólalhasson egy sejt alkalmon az adott mozzanatokban. Hogyha osztódik a sejt, nem osztódik, hanem a sejt megszűnik, és két új közösség jön létre. Éppen ezért ebben nincs demokrácia. Ezt nem a sejt vezetője dönti el, hogy ki fog az egyik csapatba és ki fog a másikba kerülni, hanem ez már jóval följebb. Ugye a sejtrendszer az egy hierarchikus rendszer, tehát vannak a sejtvezetők, vannak a vezető helyettesek. Vannak úgynevezett divízió vezetők, akik ugye a alsó csapatokat vezetik. Általában egy divízióhoz 2, maximum 5 sejtcsoport tartozik. A divízió vezetők fölött vannak az úgynevezett area líderek, akikhez már több divízió tartozhat, és csak az area líder fölött van az úgynevezett operatív sejt, aki áll a pásztorból, a titkárból, az igazgatóból, illetve az area líderekből. Mindenkinek más és más a feladata, és az operatív sejt dönti el azt, hogy ha egy sejt osztódik, akkor a két új sejt melyik tagokból fog állni. Abszolút lehetséges az, hogy egy 12 főből álló sejt az úgy fog tovább menni, hogy az egyik sejtközösség az 5 főből áll, a másik pedig ugye 7-ből. Tehát ez attól is függ, hogy hány képzett vezető van a következő sejtnek a működésére, és mind a két sejtbe ugye kell, hogy legyen legalább 2 képzett ember.
Nekem az lenne a kérdésem, és több kérdésem is lenne, hogy minden sejtnek van vezetője. Ezeket a vezetőket hol és hogyan képzik? Egyszer ez lenne az egyik kérdésem. A másik, hogy a videóban azt láttuk, hogy valakinek a lakásán összejönnek. Kinek a lakásán? A vezető lakásán? Vagy hol jönnek össze? Ez lenne a második kérdésem. A következő kérdésem pedig az lenne, hogy ezek az időpont, ezek a sejt tagoknak korosztály szerint, vagy foglalkozás szerint azonos csoportnak kell lenni, vagy különböző korcsoport, különböző foglalkozású, értelmiség, munkás, tehát ilyen kérdésem lenne még.
Bocsánat, az utolsó kérdésre válaszolok először, ugyanis ez egy vesszőparipám. Homogén sejt nem létezik. Azért nem létezik, mivel az oikoszomban evangelizálok. Az oikoszomba beletartozik a szomszédom, aki lehet, hogy 2 generációval idősebb, mint én. Beletartozik az iskolatársam, aki lehet, hogy velem egy idős, de lehet, hogy 4-5 osztállyal fölöttem jár. De beletartozik a tanárom is, aki már egy más kategória. Tehát, hogy a homogén sejt így elvileg nem létezik. Elindíthatunk egy homogén sejtet, de idővel úgy is fog beérkezni olyan a sejtbe, aki nem tartozik abba a korosztályba. Őt viszont nem választhatom el a sejttől, pont azért nem, mert őket ismeri. Ők hozták be a rendszerbe.
Nagyon tetszik, hogy nem a plébánián találkoznak. Ugyanis mi mozdítható állampolgárok vagyunk. Egy dispozíció az egészet úgy, ahogy van. Ha a plébánián van minden, akkor ha az utódom azt mondja, hogy köszönöm szépen, nekem a sejtekkel, vagy én nem kívánok a sejtekkel a közösséget vállalni, akkor a plébániáról kisöpörhet őket. Nehéz, fogalmam sincs, hogy mi van akkor, hogyha diszpozíció van, és a következő plébános, aki gyakorlatilag a pásztor, hogy hogyan viszonyul a sejtekhez. Bízom abban, hogy itt van a püspöknek is beleszólása, lehet tárgyalni ezekről. Nálunk még nem történt meg, hogy disponálták volna a pásztort, a plébánost. Per pillanat én vagyok a plébános. De a cél az, hogy a házaknál találkozanak. Azoktól a lakásokon, ahol van annyi hely, hogy 6-8 ember kényelmesen egy szobába le tud ülni. Van olyan sejtcsoport, amelyiknek nincsen ilyen helye, ahol találkozzanak, és azokat beengedjük a plébániára, vagy valamelyik plébániához tartozó terembe. Még az előzőhöz, ez a bizonyos operatív sejt megkérdezi a sejtvezetőt, hogy ők hogy látják meg a helyettest is, hogy hogyan osszuk a sejtet. Tehát nem úgy van, hogy mi leülünk imádkozni, és jön a rendelet, hogy ez ide, ez oda, hanem kapcsolatban vagyunk, és úgy az alapján próbálunk segíteni abban, hogy megtörténjen a sejteknek az osztódása. Talán válaszoltam.
Jó esetben nem is ismerjük konkrétan az operatív sejtben a sejttagok egy részét. Ez azért jó eset, mert akkor tényleg evangelizáció történik, és kintről hívnak be új embereket, és nem a plébániáról hozzák az újabb és újabb tagokat. Innentől kezdve a legújabbakat nem ismerhetjük. Ezért is fontos, hogy házaknál találkozzanak. Valamilyen szinten az Alfa kurzusnak az eredeti elképzeléséhez mondanám, hogy nem a plébánián történik. Kell, hogy legyen egy házigazdája, aki nem pap, nem is biztos, hogy pap az előadó, ugye egy Alfa kurzuson, pont azért nem, hogy azokat meg tudjuk szólítani, akik még az egyháztól távol vannak. És ezért lehet a sejt egy előszobája az egyháznak, hogyha otthon találkoznak. Ha már a plébánián találkoznak, akkor már egyértelmű, hogy hova megyek, már egyértelmű, hogy mifelé visznek. Akkor én eldönthetem már, még mielőtt eljut a szívemig, már eldönthetem előtte, hogy én ezt nem akarom, és lezárhatok. Ugyan eljárok, de én nem akarom.
Mivel osztottak a sejtek nálunk, ezért, és én sem ismerem, csak azt az első csapatot ismerem, akiket én imában, neveket kapva megszólítottam, hogy vállalnád-e azt, hogy ebben az evangelizációs csapatban felajánlod az idődet és energiádat, 2 hetente kérek 1,5 órát, mert a találkozó az 1,5 órás, és mivel olyan tehát aktív tagokat hívtam meg, akiknek van szolgálata már a plébánia más területein, ezért nem heti, hanem 2 heti találkozót állítottunk be. A heti jobb. Van most már olyan sejt, úgy tudom, amelyik erre gyúr, hogy egészségedre, hogy ők hetente találkozzanak. Mivel osztódnak a sejtek, én sem ismerem már a társaságot, ezért, hogy a nagy közösség előtt is ismerté váljanak, ezért minden hónap utolsó vasárnapján este a sejtek szolgálnak a Szentmisén. És a mise után most lesz először vasárnap, agapé lesz a plébánián, azért, hogy én is találkozzam azokkal az új tagokkal, akiket én már nem ismerek, mert bekerültek a sejtbe, de én nem veszek részt a sejt találkozóknak a menetében.
A vezetőképzéssel kapcsolatban nálunk jelenleg mi képezzük a vezetőket, azok, akik eredetileg elindultunk ebben, és nem is veszünk részt igazából a sejt találkozókon. Mi az elméleti részt oktatjuk. A gyakorlati rész az úgyis a sejtekben történik, és úgyis ott épül fel. Gáspár István atyával most már elindultunk ebben az irányban. Remélhetőleg ősszel már össze fog jönni egy olyan vezetőképzés, amire gyakorlatilag országosan bárhonnan lehet jelentkezni. És hát most, hogy ez helyileg hol lesz, ez pontosan nem tudom, valószínűleg Budapesten. És ott biztosan lesz ilyen képzés. Nálunk most indul ugye februárban az első és utolsó hétvégén gyakorlatilag összesűrítve egy következő képzés, ugyanis osztódnak a sejtek, és nincs elég vezetőnk. Gyorsabban osztódnak, mint ahogy mi erre számítottunk. Ami talán nem probléma, de erre mindig nagyon előre érdemes figyelni, és abban az esetben, hogyha már van 4-5 sejt egy plébánián, akkor meg kell, hogy legyen annyi tapasztalatnak, hogy a plébánia önállóan is létrehozzon egy ilyen vezetőképzést. Jelenleg fordítás alatt, illetve már lektorálás alatt van az a könyv, ami a sejtvezetőképzésnek az anyagát tartalmazza. Én bízom benne, hogy egy éven belül ez ténylegesen kiadásra is kerül, és akkor már elvileg bárki meg tudja csinálni, aki erre nyitott.
Igen. Ez nálunk úgy működik, hogy amióta plébános vagyok a Szent Imrébe, ez 23 éve, 24, minden csütörtökön tartok valamilyen tanítást a misében. Ez tematizált tanítás, van amikor biblikum, van amikor dogmatika, mariológia, evangelizáció, minden, ami éppen aktuális volt nekem. És amikor elindultak a sejtek, akkor úgy döntöttünk, hogy ezek a csütörtök esti tanítások lesznek a sejt közösségeknek a tanításai. Tehát ez azt jelenti, hogy nekem időkeretbe kell elmondanom. A vázlatot odaadom a titkárnak, az előadás vázlatát, és azt a hanganyagot, illetve a vázlatot azt megkapják a sejtek, és így mégis tudok segíteni abban, hogy legyen egy folyamatos képzés vagy tanítás. Egyelőre eddig ez nálunk így működött.
Alapvetően ez úgy működik, hogy maga a sejtrendszer az ugye a plébániához kötődik. Tehát a sejt az egy közössége a plébániának. Az az elv, amit itt hallottatok, és amit mi is elmondunk, az csak Milánóban működik kizárólag a Szent Eustorgio plébánián. Máshol pillanatnyilag még nem. Mindenhol kötődik, vagy a Szent András evangelizációs iskolának a kurzusaihoz, vagy Alfa kurzushoz, vagy Szent Ignációhoz, teljesen mindegy, tehát valamilyen másik evangelizációs módszernek a kifutásából, akik születnek újak, azokat a sejtekbe integráljuk. Ez nálunk kétféleképpen működik, mert nálunk elindult valóban az evangelizáció is, tehát úgy, hogy személyes megszólítással behoznak embereket a sejtekbe, illetve vannak alfa kurzusok, ahol kifejezetten figyelünk arra, hogy a kurzusnak a szolgáló csapatában legyenek a sejtekből tagok. És amikor vége van az alfának, akkor ezekhez a tagokhoz kvázi lehet jelentkezni magába a sejtbe. Tehát mi már egy közösséget ajánlunk nekik, amiben folytathatják tovább.
A plébánia, amikor a Szentlélek szemináriumokat kezdtük el szervezni a legelején, aztán később az alfát, vagy most a sejtet, tehát az egyik legfontosabb dolog az volt, hogy találjunk szolgálatokat. Tehát amire a küldetési misén, a Szentlélek szeminárium végén delegáljuk, hogy ez a szolgálatod, és azt szeretnénk, hogyha ebbe te a közösségben te szolgálnál, ez ugyanígy a sejteknél is a szolgálat nagyon fontos. Mivel állandó szentségimádás van reggeltől estig nálunk, ez az egyik legkézenfekvőbb szolgálat, hogy ebbe be kell segíteni, mert sokszor betegség miatt, vagy költözés miatt, vagy haláleset miatt egyszerűen nem tudjuk, nem tudnánk a szentségimádási órákat tartani, hanem lennének újak, akik ebbe bekapcsolódnak. Mivel a szeretett szolgálatunk is él, ezért ott azon a területen is tudunk felajánlani szolgálatokat, és akkor már van esély arra, hogy egyrészt kötődik, hogy távlataiban hova nőhetik ki magát, fogalmam sincs. Nem tudom, majd hogyha jól működik, akkor megszervezik önmagukat, vagy megveszik a mellettünk lévő helyőrségi központot. Már arra vetettek szemet a sejtvezetők, hogy azt mindenképpen meg kéne szerezni, hogy legyen még nagyobb terünk. Csak a templom van meg a plébánia, ami most átépítés alá kerül emiatt, hogy növekszenek a csoportok, nem tudjuk hova tenni a jelenlévőket. Hát a házas közösségeinket nem rendítette meg az, hogy itt most elindult egy másfajta evangelizációs módszer. Ők ragaszkodnak a házas közösségi kapcsolatrendszerükhöz és találkozóikhoz. Velem az egyik legnehezebb az együttműködésben az, hogy nagyon szabad vagyok, és nagyon tisztelem a szabadságát mindenkinek. Tehát nincs kontrollkényszerem, hogy mindent a kezembe tartsak, ezért hát rábízom a felnőtt keresztényekre a döntést. Én meg támogatom, hogyha nem bűn, akkor támogatom a döntésükben őket. Szerintem van olyan, aki tagja valamelyik ima közösségnek, vagy házas közösségnek, de ez őt megérintette, és hát megkérdezte, hogy megteheti-e, mondtam, hogy ha a családod nincs veszélybe, a házasságod és a család életed, akkor megteheted azt, hogy van egy házas közösséged, és mellette bekapcsolódsz ebbe a fajta evangelizációs életbe. Egyelőre működik.
Akkor az a tehát nem az a kifutása ennek az egésznek, hogy aki belekerül ebbe és átadja az életét, uh-huh. vagy Krisztussal személyes kapcsolatot élvén, közösségben kíván éveket eltölteni az életéből, hogy annak közösséget kínáljuk, mert ma legalábbis pasarítani az az elképzelés, hogy mindenkinek, aki aktívan közösségi létet kíván saját magának, neki lehetőséget teremtsünk egy ilyen viszonylag állandó
Igen.
közösségben.
Mivel nem tartunk itt, fogalmam sincs. De a Szentlélekben nagyon bízok, ki fogja találni. Ki fogja találni, mi lesz akkor, hogyha 10 kilométeres körzetben. Én nagyon remélem, hogy ezt a fajta evangelizációt az egyházmegye javára tudjuk fordítani, és terjedni fog máshol is. Ahogyan kicsit megfertőztem az egyházmegyét, vagy az országot a szentségimádással, mert már lassan 30 éve mondom, és mindenhova meghívnak, hogy mondjam, és elindul, ezért lehet, hogy ez is elindul, fogalmam sincs. Egyelőre elég a mának a maga baja. A holnapi nap majd gondoskodik magáról evangelizációs szempontból is. Ha új püspököt kapunk, és azt mondja, hogy stop, ilyenekkel nem foglalkozunk, akkor az lesz, mint az egyház történelemben, hogy búvópatak lesz az evangelizáció, de fog működni, csak másképpen.
A Don Pigi azt mondta, hogy az az egyház, amelyik nem evangelizál, az nem egyház. Jézus Márk evangéliumának a végén azt mondja, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. Tehát akik nem hisznek, azokat a mi felelősségünk, hogy behozzuk-e, vagy nem hozzuk be. Don Pigi azt is mondta, hogy nincs az a megátalkodott ember, akiért ha eleget imádkozol és eleget szolgálod, ő nem fog neked megtörni egy idő után. Lehet, hogy nincs elég kitartásunk hozzá. Innentől kezdve azt gondolom, hogy ha sikerül elérni azt, hogy Kaposvár 10 kilométeres körzetében mindenkit evangelizáltunk, akkor eljutottunk odáig, hogy valószínűleg nincs több feladatunk az életben. Isten adja, hogy ez eljöjjön, azt hiszem nem fog eljönni. Tehát...
Laci atyát múltkor hallottuk az Országos Lelkipásztori Intézetben, illetve Marcit is, vagy Márton. Hát, próbálom. Ja, hogy ennyire közel. Jó. Az egyik kérdésem már ott is az volt, hogy az idő. És ugye itt a Lothringer éve előadónk itt lenne, akkor mindjárt mondaná, ugye, mert az előadásában is ezt mondta, hogy főleg a nagy családosok elég szép számmal vannak a környezetemben, sőt magunk is azok vagyunk. Tehát, hogy tudnak majd időt erre. Erre részben kaptunk választ, de szeretném, ha többiek is hallanák az erre adott választotokat. A másik, amit ott nem tettem föl, ja, egyébként Csongrádon ott voltam én is 3 évvel ezelőtt, és nagyon tetszett elsőre. Csak rögtön ugye egy csomó kétel az emberbe felmerül, hogy fog ez működni. A mi kicsit lezser magyar mentalitásunk, vagy hogy mondjam, tehát nehezen vagyunk fegyelmezhetőek, hogy fogjuk ezt a nagyon feszes, nagyon, nagyon előre meghatározott percre beosztott stb. Csinálni. De ami még ennél fontosabb kérdés felmerült bennem, nem az és nem attól tartanék, bár lenne így, hogy Kaposvár környezetében mindenki sejtevangelizációval létezik, sokkal inkább az, például Váci Egyházmegyében tudom, hogy van olyan plébánia, ahol egy paptestvérhez, egy plébánoshoz 5-6-7-8 település tartozik, országosan pláne. Tehát jó, vagy 12. Tehát ez az egyik nagy megnehezítő tényező, ugye, hogy a plébánosnak, pásztornak ott kelleni tanítást adni kell folyamatosan. De még ennél is fontosabb, Laci atya, az a nagy kérdés, hogy ugye te többször elmondtad, de szerintem a Pigi atya is most ebben a videófilmben, hogy a plébánoson kezdődik. Tehát hogy lehet azokat a paptestvéreket, vagy nem velük kellene kezdeni inkább a vezetőképzőt, hogy meggyőzni arról, hogy de most komolyan lehet, hogy ez olyan tréfásan hangzik, de ha ez nem fog megtörténni, akkor azt gondolom, hogy lesznek Kaposvár, Kecskemét, meg talán az országban mi is próbálkozunk, De szóval ennél ebben nagyszerűbb dolog van. Nem tudom, hogy világos volt a
kérdés. Biztos, hogy fejtől bűzlik a hal. Ez teljesen biztos, hogyha mi hajlandók vagyunk evangelizálni, megtérni, az örömhírt megélni, akkor van esélyünk erre. És az is biztos, helynökként egészen nyugodtan mondhatom, hogy a legjobb, leginkább a papság ellen áll ennek ellen. Amikor ilyen témákat előveszünk, akkor beindulnak a önigazoló és önfelmentő reakciók. Ugyanakkor azt is tudom, hogy egyáltalán nem lehetetlen. Egyáltalán nem lehetetlen, hogy ez rajtunk is megtörténjen, vagy bennünk is megtörténjen. Nagyon remélem, hogy egyre több olyan pap lesz, illetve nem csak pap, hanem olyan világi testvérem, aki hajlandó értünk böjtölni, hajlandó értünk imádkozni, hajlandó értünk áldozatot hozni, hogy ahogyan a apostolok cselekedeteiben olvassuk, hogy már 3000-en átadták az életüket, és volt köztük néhány pap is. Tehát, hogy mi vagyunk a nehezebb eset, de nem baj, egyáltalán nem baj, van esélyünk, és hogyha ha olyan atyák lesznek, akik ezt jól tudják kommunikálni a papok felé, és nyitottak lesznek még arra is, hogy ezért támadást kapjanak, akkor működni fog. Jézus nem adott semmiféle, és ezzel befejeznénk, mert lejárt az időnk, Jézus nem adott semmiféle lelkipásztori programot, sem hozzá muníciót a tanítványoknak. A Szent Lelket adta. És meg kellett tanulni együttműködni a Szentlélekkel, meg kellett tanulni figyelni rá, és megtenni a Szentlélek indításait. Most sincs sokkal több a kezünkbe. Még akkor se, hogyha kapunk állami támogatást, vagy kapunk bizonyos, van egy plébániai rendszerünk. A Szentlélek ott van, és tele vagyok reménnyel, meg derűvel, mert a Szentlélek ott van. És ha engem meg tudott egy picit is változtatni, akkor biztos, hogy mást is meg tud. Szent Ferencnek a mondatával zárnám, én aztán mi te is zárhatod. Mindig hirdesd az evangéliumot, és ha szükséges, használj szavakat. Körülbelül ennyi.
Én azt látom a papokkal kapcsolatban, hogyha találunk már bocsánat a kifejezésért, találunk egy marhát, akkor húzza maga után a többit. És el kell kezdeni csinálni, és ha nálunk működik, akkor a többiek is vágynak rá, hogy náluk is működjön. Ha nálatok működik, nálatok is vágynak rá, és minél többen hallanak arról, hogy nálunk megtöbbszöröződött a plébániára járók száma, annál többen fogják keresni a lehetőségét, hogy ez hogyan működik. Hoztunk nektek egy szóróanyagot, amin hát tőmondatokban, de rajta van az egész sejtevangelizáció lényege. Ez gyakorlatilag a mi plébániánkra lett előkészítve, tehát a hátoldalán abszolút a mi felirataink, címünk és elérhetőségünk van. Talán nem is baj, mert hogyha szükségetek van segítségre, vezetőképzésben, bármiben, akkor hozzánk fordulhattok. De elvileg mindenhol ezek alapján, a módszerek alapján kellene, hogy működjön a sejt. Illetve még egy dolog, amit István atya felajánlott, Gáspár István atya, hogy a recepción vagy a Telek Franciskánál ugye föl lehet iratkozni erre a szeptemberben induló képzésre. Ha bárkit érdekel, nem feltétele annak, hogy ezután egy sejtet elindítsatok. El lehet jönni, megtanulni az evangelizációs folyamatot, és sejtek nélkül úgy evangelizálni, ahogy a sejtekben evangelizálnak az emberek. Köszönjük. Hát szerintem...